Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az imént elhangzott igének a folytatásaképpen, ugyanannak a szerzőnek a tollából, Lukács doktornak a tollából, az apostolok cselekedeteiben megírt történet részletet a 4. fejezet 32. versétől a következőképpen. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonságot az Úr feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat. Az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé. Azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Ez Isten igéje. Ti idealisták, javíthatatlan álmodozók vagytok, akik elszakadtatok a valóságtól és a fellegekben jártok. Mondják az egyik oldalról az idealistákra vonatkoztatva. Ti realisták, röghöz kötött rabok vagytok, mert nem tudtok felülemelkedni a rög valóságon. Mi vagyunk az igazi szabadok. Idealisták, akiknek a lába nem ér le a földig, realisták, akiknek a lába földbe gyökerezett. Mi keresztények vajon melyik táborba tartozunk? Ellenfeleink idealistának tartanak minket, de ez így nem fedi a valóságot, mert vannak elszállt emberek, akik kereszténynek hiszik, vallják magukat, de ez egyáltalán nincs rendben. És ugyanúgy vannak józan realistáknak látszó emberek, akiknek nem csal mosolyt az arcára, könnyet a szemébe az Isten igéje. Érezzük, hogy ez sem jó. Attól, hogy valaki keresztjén még lehet kicsit racionálisabb gondolkodású, vagy érzelmileg jobban meghatározott, valahol máshol húzódik a választóvonal. Mit gondolunk akkor, amikor Lukács doktornak ezt a jelentését olvassuk az első gyülekezetnek az életéből? Pünkösd után vagyunk, és Péter prédikációjának nyomán ember tömegek kerülnek ugye közel az igéhez, és tele van a szívük örömmel, és ezt az örömöt nem egyszerűen csak valamiféle ilyen kincstári optimizmusként élik meg, hanem a gyakorlati életben, a mindennapi életben ez az öröm minden tettüket áthatja, és örömmel tesznek jót egymással. Lukács doktor, ugye, aki leírta az evangéliumában az imént elhangzott történetet, Péter elhívását, azt a nagy halfogást, amikor sok-sok hal kerül a hálóba, hát itt is a bőségről van szó, itt is arról van szó, hogy ott, ahol eredetileg nem volt kilátás halfogásra, ott egyszerre szakadoznak a hálók. És elhangzik az ígéret, ezen túlmenően is, még mint egy ráadásként, hogy Péter, hagyd ott ezt a sikeres, most éppen sikeresnek látszó tevékenységet, mert egy sokkal nagyobb küldetést kapsz. Emberhalásszá teszlek téged. A kijelölt igénkben pedig Lukács doktor Péternek a bizonyságtételéről és az apostolok bizonyságtételéről szól. Arról, hogy nagy erővel tettek bizonyságot. És ennek lesz meg a következménye. Sok-sok boldog ember a szeretet közösségében. Úgy tűnik, működik az emberhalászat. Úgy tűnik, hogy az ígéret valóra vált. ezt olvastuk, nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé. Azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Mi ez? Idealizmus vagy realizmus? Tényleg ilyen volt az első keresztény gyülekezet? Van gyanakvással olvassuk ezt. És szoktuk is mondani teológus körökben, hogy igen, hát ez egy bizonyos kortünet volt. Ez olyan, mint amikor nagy lelkesen elkezd valaki valamit, fiatal pályakezdők vannak úgy, hogy nagyon lelkesen meg akarják váltani a világot. Igen, és úgy tűnik, hogy működik. De aztán jönnek a szürke hétköznapok. És valahogy az egész életünk az idealizmus és a realizmus között hányódik, hol ez, hol az kerül előtérbe. Tényleg ilyen volt az első keresztény gyülekezet? És ma ilyen a keresztény gyülekezet? Lehet, hogy ha most erről itt beszélgethetnénk, akkor többen nosztalgiával beszélnének arról, hát igen, valamikor, még az én időmben, amikor nagy konferenciák voltak, amikor tele volt a templom, amikor úgy oda tudtunk egymásra figyelni, amikor még egészen más világ volt. De lehet, hogy frusztráltan gondolunk arra, hogy valahogy nekünk ez nem sikerült. Valahogy a mi korunkban ez már nem megy. És rezignáltan emlékezzünk, vagy már nem is emlékezzünk, mert úgy gondoljuk, hogy talán az se volt igaz. Kedves testvéreim, Lukács doktor egy reál szakmát, hivatást űzött, orvos volt, és nála feltétel volt az, hogy reálisan jól lássa a dolgokat. Ha ő vesz lát leletet, akkor őnek egy reális diagnózist kell fölállítani. Most Lukács doktor úgy kezdi az apostolok cselekedeteiről szóló könyvét, hogy meg az evangéliumát is, hogy miután sokféleképpen megpróbálták már összeszedni, leírni mindazt, ami történt, most én is a nyakamba vettem, nem szó szerint idézem, a lábamat, és utána jártam pontosan, szorgalmasan. És leírom neked, jó Teofilus, van címzetje is ugye az evangéliumnak és az apostolok cselekedetéről szóló könyvnek is, hogy megtudd a kétségtelen valóságot. Ez nem idealizmus, és nem is realizmus. Ez egészen más. Kedves testvéreim, úgy érzem, hogy nagyon szükségünk van nekünk erre a lukácsi lelkes józanságra, vagy józan lelkesedésre. Nagyon jó lenne, hogyha a mi szívünket és lelkünket most ez hatná át. Szó sincs arról, hogy nekünk a fellegekben kell járni, majd eljön annak az ideje is, amikor felemeltetünk. És szó sincs arról, hogy nekünk valamiféle földbe döngölt, síralomvölgyi állapotban kellene leélnünk az életünket. Nekünk nem erre van ígéretünk. Péter és az apostolok nem erre kaptak elhívást. Hát akkor hogyan is oldódik meg ez a nagy probléma, mert a probléma nem csak nekünk probléma, hanem örökzöld téma, örökzöld emberi probléma. Az egyén és a közösség viszonya. A magántulajdon és a köztulajdon, sorolhatnánk sokféle megfogalmazását, megközelítését. Már a 6. században Krisztus előtt Pitagórász, jól ismerjük őt, ugye ő aztán egy realista gondolkodású ember volt, a Pitagórász tételét mindannyiunknak be kellett magolnunk annak idején. Most ő, aztán Platón, aki egy évszázaddal később, illetve Arisztotelész, aki megint egy évszázaddal később, ezekről gondolkodtak, és mindegyiknek volt egy ideája, főleg Pláton volt a nagy ideológus, a nagy idealista, Arisztotelész viszont a leszűrt és pragmatikus és reálisan gondolkodó filozófus. Mindnyájan csalódottan látták, hogy az elméletet nem lehet átvinni a gyakorlatba. Sem az idealizmus felől nem lehet megközelíteni ezt a kérdést, nem jutunk eredményre a gyakorlatot illetően, és fordítva sem. Az egyén és a boldogulás, a közösség boldogulása úgy tűnik, hogy nem köthető így össze. Márpedig Lukács ezt írja kétségtelen valóságként, hogy ebben a keresztény közösségben, az első keresztény gyülekezetben, ott Jeruzsálemben mindenük közös volt. És hogy nehogy félreértsük, részletezi is, akinek volt esetleg háza, eladta és szétosztotta. És gondoskodtak egymásról, és nem volt közöttük szegény. Így volt. Nem lehet belekötni, mert ez a valóság. Ez volt a valóság, és ez lehet a valóság. Persze erre a mondatra, erre a kitételre szokták mondani azt, hogy hát igen, Jézus volt az első kommunista, és az apostolok megvalósították az ős kommunizmust. Hallottuk már ugye ezt. Ez természetesen nagy tévedés, sőt, sátáni megtévesztés, félrevezetés. Semmi köze a kommunizmusnak a koinóniához. Ugyanúgy kezdődik a szó, a görög szó, amit itt használ az apostol, mindenük közös volt, ez a koinónia szó, ez kifejezetten erre a csodálatos közösségre való alkalmazott, amit a keresztények éltek át. Mi a különbség? A kommunizmusban a földi javak egyenlő elosztása volt a cél, lett volna a cél, vagy lenne a cél, mert még sosincs befejezve ez a történet, és sehol sem sikerült ez, mert az emberek, az egyének, akik ebben részt vettek, azok gyarlóak és bűnösek voltak, és amikor eljutottak odáig, hogy talán jó lenne megosztani valamit, amiért én megdolgoztam, akkor úgy gondolták, hogy mégsem mindent osztunk meg, vagy a végén már semmit sem osztunk meg másokkal. És így lettek az egyenlők között ugye egyenlőbbek bizonyos emberek. Kedves testvéreim, a történelemben ideiglenesen, erőszakkal, tehát nem természetes és nem önkéntes alapon megvalósított kommunizmus két alappillére ez, a múltat végképp eltörölni, a jövőt pedig elérhetetlen messzeségbe tolni. És a kettő között valami állandó feszültségben, egy ideiglenes állapotban élni. Ez a kettő sátáni kísértés mindenkorban, minden közösségben jelen van. Az egyház sem mentes tőle. Mi magunk sem vagyunk mentesek tőle. A múltat eltörölni, nem kell vele foglalkozni, szemétbe dobni, a jövőt pedig messzire kitolni, majd valamikor, majd az unokáink, vagy az unokáink unokái. Nos, ez az, ami tulajdonképpen frusztráltá, kiábrándultá tette az embereket, az emberiséget, akár az egyházon belül, vagy az egyházon kívül, mert gyökér nélkül, múlt nélkül nem lehet élni. A múlt értékeire igenis szükség van a jelenben. A másik pedig, hogy a túl távolra tolt jövő, az nem vigasztal meg senkit a mai nyomorúságában. És egyre többen lelkes forradalmárok úgy gondolták, hogy hát talán azért nekem is kellene itt valamit ebben a földi életben élveznem és élnem. Hát azért ne csak az unokáimnak szerezzem meg azt a mennyei vagy földi paradicsomot. Igen, ez a helyzet, ez bizony az egyházat is megkísértette. Sokszor olyan formában is, hogy kifejezetten ideológiává, kifejezetten teológiai tartalommá vált, vagy a személyes szabadság kérdése, vagy a politikai hatalom és szabadság kérdése, vagy a gazdasági előremenetelek a kérdése. Voltak olyan teológiák, és vannak ma is, amelyeket így is neveznek, hogy a forradalom teológiája, vagy a gazdasági evangéliumnak a teológiája, meghirdetése. sorolhatnám még, az éppen divatos szellemi áramlatoknak a beszivárgása az egyházba nagyon sok kárt okozott régen, és okoz ma is. Totálisan be lehet azonosítani azokat a filozófiai szellemi áramlatokat, amelyek ma is jó esetben csak színezik, rossz esetben teljesen megrontják, átalakítják az egyházat úgy, hogy a lényegét, az evangéliumi lényegét veszti el. A szabadság, testvériség, egyenlőség elve, francia forradalomban meghirdetett hármas elv, ugye szinte mondhatnánk, hogy a Szent Háromságnak a szinte a megfelelője a gyakorlatban mindig az istentelenséghez és az embertelenséghez vezetett. A meghirdetett cél, ami mind a három önmagában és együtt is nagyon jó, szabadság, egyenlőség, testvériség, a gyakorlatban mindig az istentelenséghez és az embertelenséghez vezetett. Még egyszer mondom, tehát a kommunizmus, mint ideológia, és a koinónia, mint Isten ajándéka Krisztusban nem ugyanaz. A különbség tehát, még egyszer mondom, a kommunizmusban a földi javakban való egyenlősdi a cél, a koinónia viszont a Krisztus javaiban való részesülés, aznak a szétosztása. A keresztény koinónia célja Krisztusban való egység. Mindenekelőtt Krisztus javaiban való részesülés. Valahogy úgy, ahogy ezt Pál apostol a Filippi levélben fogalmazza meg, hogy Jézus Krisztus Isten lévén emberré lett, és megüresítette magát, szétosztotta magát. Az ő szegénysége, elszegényedése révén lettünk mi gazdagok. Az ő halála révén nyertünk mi életet. Az őt ért gyűlölet és szenvedés által lettünk mi Isten szeretett gyermekei. Nem a magunk által megtermelt javakból jön létre az igazi közösség. Nem az emberi jóságra épül az igazi közösség, mert az ember esendő. Nem az emberi erőre épül ez a közösség, mert az ember kimerül. Az embernek erőforrása van szüksége, ami rajta kívül van. Nem az emberi bölcsességre épül, mert az emberi bölcsesség tévedező és megtéveszthető. Olyan könnyű néhány ügyesen megfogalmazott, de rossz szándékú mondattal embereket átprogramozni. A bölcsesség, a filozófia, mindenkinek van egy életfilozófiája, olyan könnyen változhat meg és formálódhat, nem javunkra, hanem kárunkra. Lukács reálisan írja le az ideális valóságot, az ideális realizmust. A háló Krisztus kezében van, ahogy az evangéliumi történetben hallottuk. Ő az, aki a szálakat a kezében tartja. Ő az, aki megfogta, megváltoztatta Pétert, az egyént, az embert és az apostolokat egyenként, mindegyiket a maga egyéniségének és helyzetének megfelelően. És ő az, aki halászból vagy bármilyen szakmát űzőből, életművészből emberhalásszá tesz. És ez nem valamiféle kiképzésnek, átképzésnek, átprogramozásnak az eredménye, ez az új teremtés Krisztusban. Ezt csak ő tudja megtenni. Ezt kezdi el ott a Genezáreti tó partján, és ez teljesedik ki, amikor ez a háló, ez a hálózat a lehető legjobb értelemben behálózza az akkori egész világot, és azóta eljutott hozzánk is. A feltámadott Krisztus küldetésében hihetetlen távlatok nyílnak meg. Valóra válik a lehetetlen. Először is az, hogy emberek változnak meg. Mi tudjuk lelkészként, hogy mennyire nehéz az embereket megváltoztatni. Lehetetlen. Nekünk lehetetlen. Mindig Isten csodájaként éljük azt át, hogyha valaki ott tudja hagyni a hálót, mint Péter, és hagyja, hogy Jézus hálózza be, és egészen új életet éljen, és más távlatok nyíljanak meg előtte. Hogyan valósul ez meg mégis általunk? Mert Isten nem a fejünk fölött cselekszik. Jézus sem erőltette rá senkire az ő akaratát. Pétert nem úgy hálózta be, hogy megkötötte volna őt, és erőszakkal hatott volna rá. Péternek bőven módja volt Krisztussal szemben lenni, el tudott jutni egészen a tagadásig is. Ez is jelzi, hogy Jézus nem alkalmazott vele szemben sem erőszakot. Jézus más erővel tud bennünket meggyőzni, magához kötni. A Golgotai kereszt erejével. A szenvedés, a bűneinkért való ártatlan szenvedés erejével. És ennek a következménye az, hogy az apostolok, a korábbi tanítványok, akik apostollá lettek, küldötté lettek, nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Ők azok, akik átélték a lehetetlent, átélték a változást, átélték, hogy Jézus halott, és Jézus él. Látták őt meghalni, és látták a feltámadottat. És egyszerűen innentől kezdve nem volt erő, ami őket átprogramozhatta volna. Nem volt erő, amelyik őket megfélemlíthette volna. Nem volt sem gazdasági, sem politikai, sem más érv, vagy ajánlat, ami őket eltántorította volna Krisztustól. Mert az életükben élték át a feltámadás valóságát. A hálót Krisztus adta a kezükbe, és adja a kezükbe nekünk is. Feladatunk nem más, mint az apostoloké. Bizonságtétel erővel, és az Úr kegyelmével. Bizonságtétel a feltámadásról, az átélt feltámadásról, Krisztus feltámadásáról és a saját feltámadásunkról. A bőség, az áldás, a testvéri közösség, amiről hallunk, az nem az apostolok bűvészkedése. Az már a Szentlélek műve. Az már a ráadás. Valahogy így kellene látnunk ezt az egészet. Nem azon igyekezni, hogy akkor lesz jó a gyülekezetünk, hogyha itten csodák történnek, hogyha itt senki sem lesz szegény, és itt mindenki bővelkedik az anyagi javakban. Nem itt kell kezdeni. Krisztusnál, a feltámadottnál. Tőle kell elkérni és megkapni az elhívást. És lehet, hogy valakinek hálót ad a kezébe, lehet, hogy valakinek egy csendes háttérszolgálatot kell végeznie. Mindenkinek tudnia kell, hogy Jézustól milyen küldetést kapott. Mi az, ahol a leginkább erővel tud bizonyságot tenni. Kedves testvéreim, Krisztus a Krisztus hirdető bizonságtételből következik a bőség. Mert mit mond Jézus? Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Hát őről kell bizonságot tenni, nem magunkról. Nem mi fogjuk adni a bőséget. Nem mi vagyunk jó prédikátorok és ügyes gyülekezeti vezetők, akik jól tudjuk menedzselni a gyülekezetet. A keresztény közösséget csak Krisztus menedzselheti jól. Ezért tehát nem letűnt korszak az, amiről Lukács ír, nem az ős kereszténység. Igen, ez az ős társadalom, ez még jó volt, hanem folyamatos életközösség Krisztussal. És ahol ez megvalósul, ott Isten országa van jelen. Ott Isten országa van jelen. És ott nem járunk a fellegekben, hanem a fellegek járnak közöttünk. Lejönnek közénk, lejön közénk az Isten országa. Azzal fejezem be, hogy egy kis gyakorlatit is mondjak, mert ugye talán szeretnénk, és néha szükségünk is van arra, hogy na jó, de azért lássuk, hogy mégis hogy valósul az meg, hogy ma is, hát vannak emberek, akik akár a házukat eladják, és vannak emberek, akik a szegénységből megszabadulhatnak, mert csodák történnek. Hát Nyilván sok-sok példát lehetne mondani, és az ősi már elkoptatott példákat, Müller Györgynek az árvaházi példáit, hogy mindig pont annyi összeg érkezett, amennyit éppen a szegény árváknak az ellátására kellett fordítani. Ezeket már nem is mondom. Én egy teljesen friss napi történetet hadd mondjak el. Sefcsik Zoltán írja le, lelkész kollégánk, szekszárdi lelkész, hogy az ő gyülekezetükben az egyik fiatal, aki egy kicsit ilyen elesett, egy kicsit ilyen bicebóca valaki volt, hát egy betörés során megkárosítottak, és hát az egész életének egy fiatalnak ugye sokat jelent egy ilyen zene gép, ami sok mindent tud, ugye, amit ő nagy szeretettel és nagy szorgalommal összerakott magának, ezt ellopták. Ez pontosan 46.600 forintba került. Megszánta őt az ifjúsági közösség, meg az a kis csoport, amelyben ő élt, és hát meghirdették az offertórumét, és arra gondolta a lelkész, hogy hát valószínűleg hát egy részletet legalább tudnak majd biztosítani, aztán majd további forrásokat is keresnek. És amikor megszámolták az offertórumot, akkor mennyi volt benne? 46.700. Az az egy százas az azért volt, hogy nehogy véletlenül kevesebb legyen. Pontosan ennyi jött össze. Senki nem irányította ezt. Ez egy történet. Nem ezért kell hinni. Ez már a következmény. Ahol Isten lelke, ott a bőség, ott a szabadság, nem kell ettől félni. És a másik, hogy jeleztem, egy pilisjabai táborból jöttünk haza tegnap, és hát a tábor előtti héten nagyon pánikba estünk. Tudni, ez egy családos tábor, ami azt jelenti, hogy vannak benne pici gyerekek, fiatalok, középkorúak és idősek is. Jó esetben mind a négy generáció egyaránt képviselve van. Hát most is képviselve volt, csak nem családok voltak együtt. És megkaptuk az otthon vezetőktől az ukázt, hogy csak a vér szerinti rokonok számítanak családnak. Tehát hiába van ottan 30 nagymamakorú néni, és 30 fiatalkorú fiatal, hogyha nincs köztük vérségi kapcsolat, akkor nem érvényes a fele ár. Tehát a fiataloknak fele árat kellett fizetni. És ott álltunk a tábor kezdete előtt egy 500.000 forintos deficittel. Az azért elég sok. Honnan megyük ezt elő? Nem részletezem, természetesen imádsággal és hát Isten előtti alázattal kértük a megoldást. Egy nap leforgása alatt fordult a kocka, 1 millió forint jött össze. És a végén mindenféle kiadásunkat teljesítve maradt 300.000 forint aktívumunk, amit majd a következő évi táborra elviszünk. Nem részletezem, hogy ez hogy történt, hogy kik adták meg, mert nem is tudtam én se követni. Meghirdettük, és megkaptuk. Drága testvérek, aki kölcsön ad az Úrnak, aki a szegényen könyörül, kölcsön ad neki, ő neki ad kölcsön, és búsással meg fogja kapni. Krisztusban való új élet önmagában az érték. Minden más, csak ráadás. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy te azért jöttél, hogy mi ne koldus kenyéren tengődjünk. Te azért jöttél, hogy megtapasztaljuk az Isten gazdagságát. Nem Dárius kincsét, az Isten gazdagságát éljük át. És pedig nem pénzben kifejezhetően, hanem abban a valutában, amire nincsen megfelelő semmilyen földi pénznemben. Köszönjük neked, hogy nem arannyal, nem ezüsttel váltottál meg bennünket, hanem drága szent véreddel. És köszönjük, hogy ez nem valamiféle hamisítható, váltó pénz, hanem ez a hamisítatlan és időtálló és örökkévaló valuta és érték, amit semmilyen kor és korszak és ideológia nem tud megváltoztatni. Köszönjük neked, hogy elhoztad számunkra ezt most, erősíts meg bennünket így a mi hitünkben, hogy megtapasztaljuk ennek örömét és áldásait, és lehessünk valóban hűséges apostolaid, akik rólad tesznek bizonyságot, és tűnik a szegénység, a nyomorúság testiekben, lelkiekben egyaránt. Legyen áldott a te neved. Amen.